Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a kedves nézőket. Hoffer Zsolt van itt a stúdióban, ismét vezetéstechnikai vezető instruktor. Megkülönböztető jelzést használó gépjárművek, ez volt az előző epizód címe, előtte pedig az aktív-passzív védelmet segítő, ugye jól mondom, eszközök a gépjárművekben. Hát most mindenek a csimboraszony következik, mert ezek mind működhetnek jól egyébként, ezek az aktív-passzív védelmet biztosító berendezések, hogyha az én reakcióidőm nem megfelelő, vagy valami miatt több, mint ami optimális lenne. Azt mondtad, hogy a reakcióidő az külön epizód, külön beszélgetés. Köszönöm, hogy itt vagy újra.
Köszönöm szépen én is, hogy újra itt látok. Így van, talán a járműkezelés egyik legfontosabb eleme az, hogy nekünk milyen a figyelmünk, milyen az észlelési képességünk, és az észlelés követően milyen gyorsan tudunk reagálni. Hiszen csak gondoljuk végig, hogy az autók különböző sebességgel haladnak egy adott esetben, és ahogy beszéltünk már a defenzivitásról, előrelátásról, észlelünk egy szituációt, egy adott jármű halad mondjuk egy 60 km/h, és egy másodperc alatt mondjuk bőven 8 méter körüli távolságot tesz meg, 8-9 métert teszünk meg ennyi idő alatt, és észlelünk valamit. Mi történik, amikor észlelünk valamit? Látjuk azt az adott dolgot, az elménkkel felfogjuk, hogy ennek vonatkozásában hoznunk kell egy döntést, cselekednünk kell, be kell avatkoznunk kormánnyal, pedállal, egyéb módon, és elindítjuk ezt a mozdulatot. És ameddig nem vezéreljük ki ezt a mozdulatot, tehát amíg nem kezdődik meg az aktív tevékenység, az tulajdonképpen a reakcióidő alatt megtett út az, ami tulajdonképpen nekünk a veszteségünk. És azt azért nem szabad elfelejteni, hogy azért ez egy óriási távok, amiket hirtelen meg tudunk tenni, és a sebesség növekedésével ugye négyzetesen arányosan változik ez, tehát azt gondolom, hogy rendkívül fontos az, hogy a reagálásunk egy adott szituációra a lehető legjobb legyen, képbe legyünk, figyeljünk rá. Ezért is van, hogy beszéltünk az aktív-passzív rendszerekről. Aktív rendszer például ugye a figyelmet nézi, a jármű, mennyire vagyunk aktívak, mennyire nézzük a műszereket, mennyire kezeljük a kormányt, mennyire nézünk előre.
A szemmozgást figyeli.
Nézi a szemmozgást, így van, és jelez, hogy ön fáradt, álljon meg, igyon egy kávét, igazán is nem a kávén van a hangsúly azon, hogy változzon. Egyrészt reagálja azt, hogy már az autó észrevette, hogy a figyelem nem 100%-os, és ki kell szállni. Nekem is volt már olyan, hogy nagyon fáradt voltam egy verseny után, de úgy döntöttünk még, amikor a versenyre beneveztünk, hogy a versenyt követően hazautazunk, 4-500 kilométerről is esetenként, és hát bizony be kell, hogy valljam, hogy van, hogy meg kell állnom, ki kell szállni, be kell mozgatni magamat, azért hogy pontosan képbe legyek. Mert az ember egy monoton közlekedésnél pont az, ami reakció változik.
Hát pont egy verseny után. Hát ott hihetetlen adrenalin van. Aztán persze van egy ugye lecsengő szakasz, amikor már eredményhirdetés, nem tudom, fölrakjátok az a... És utána pedig egy ilyen nagyon monoton cucc, az még rosszabb.
Hogy szóltam, hogy gyilkos tudod lenni. Igen. Ugye ezért én ilyenkor nagyon figyelek arra, elmézően nem utazom egyedül, hanem valakivel, akivel egy folyamatosan fenntartjuk azt, hogy az éberséget, figyelmet, kommunikáció. Nagyon sok minden meghatározza azt, hogy nekünk milyen a reakcióidőnk. Ugye egy fiatalnak, aki egyébként mondjuk még olyan sportágat is választ, ahol a reakcióidőnek jelentősége van, nagyon-nagyon fontos az, hogy ugye nagyon jól dolgozik. Aztán az idő múlásával a reakcióidőnk azért csökken, hiszen a kor meghatározó, számít a fáradtság, hogy mennyire vagyunk fáradtak, hogy most említettem is hoztam ezt a példát neked. Illetőleg számít az is például egy reakcióidőn, és most nem csak a járműkezelésnél, hiszen ha alkoholt vagy egyéb bódítószert fogyaszt az ember, akkor ne üljön kormány mögé, de bármi, ami hatással van az emberre, gyógyszer, ezek mind
a reakcióidő. Milyen idegállapotban vagyok.
Így van, és a stressz állapot, ami szintén.
Honnan jövök, hova megyek, milyen stresszt hagytam magam mögött, ezt Barta Tamással sokat beszélgetünk, vagy hova megyek, ahol majd a főnököm egy értekezletet tart, és én már most feszült vagyok. Ez mind.
Ezért nagyon fontos egyébként az én munkám a vezetéstechnika, hiszen nem mindegy, hogy ezt adott helyzetet meg kell oldanom valahogy, vagy egy adott helyzetre már volt egyfajta megoldásom, amelyre tulajdonképpen a háttér tudat rögtön egy kivezérel egy funkciót, ami tudja, hogy így lehet ezt.
Mert az ilyen már volt, ezt
megoldani.
Már csináltuk.
Így van. De akkor is nagyon-nagyon fontos a reakció, hogy mikor kezdem meg ezt a fajta egyfajta mozdulatsort, ez mindenképpen nagyon fontos. Nagyon sokan látták szerintem már azt, amikor Forma 1-es versenyzőknél csinálják, hogy elejtenek valamit. Van a labda is, de ugye a labdának egy nagyon komoly fizikai kiterjedése van, ugye az, amikor a tréner a labdát tartja a kezébe, elenged, és fentről kell elkapni. Ez viszonylag autóversenyzőknél, meg jó reakcióidővel rendelkező személyeknél viszonylag gyorsan megy. De amikor egy vonalzót kell így elkapni, aminek súlya van, és csak egy nagyon vékony kiterjedése azt elkapni, az egy nehéz dolog, és azt hiszem, hogy Max Verstappennél nézték azt, hogy pár centinyit esik le a vonalzó, és ő már elkapja, még mondjuk nálam biztos vagyok benne, hogy leesne a vonalzó, még az ember egy kicsit össze nem rakja azt, hogy hogyan kellene ezt mégiscsak jobban reagálni, melyik új percére, hogy mire figyeljek a trénernek, aki elengedi ezt a dolgot, és nem pedig a vonalzóra, vagy arra a tárgyra, ami a kezében van. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, egyébként ezek fejleszthetőek. Egyrészt saját tudatos életvitelünkkel arra, hogy ha én tudom, hogy járműbe ülök, és hosszú utazásra megyek, akkor előtte pihent vagyok, nem fogyasztok alkoholt előtte este, hanem tényleg kipihenem magam, legalább egy 7 óra, 6-7 óra alvás rászánok a történetre. Nagyon sokat meghatároz a reakcióidőben, hogy honnan reagálok. Szerintem pont beszélgettünk az üléspozícióról is, hogy ha nem jó az üléspozícióm, akkor a reakció időt követő, hiába reagálok gyorsan, mire én kivezérlek, felülök, behelyezkedek, betámasztok, és elkezdem a pedált meg a kormányt használni, rengeteg idő eltelik. Tehát nagyon fontos a tudatosságom is erre, illetőleg az, hogy hogyan állítom be, hogyan látok ki a járművől, ezek is meghatározóak, és az tényleg, hogy tartom fent a fáradtságomat. Te mit alkalmazol egyébként, ha úgy érzed, hogy fáradt vagy?
Tudod, hogy nem vagyok jó példa, mert én őszintén bevallom, hogy milyen hibákat követek el. Biztonságőrnél volt ilyen beszélgetésünk, mert mikroalvás, az úgy hívják mikroalvás, ugye, amikor ilyenem már volt, tehát, és nem biztos, hogy akkor megálltam, ahogy meg kellett volna egyébként. Nem tudom, valaki csipkedi magát, van, aki cukorkát szopogat, tehát sok minden, egyébként nincs erre technikám vagy technológiám igazából. A zene sem, az a zene, hogy milyen, aztán majd mondd ezt a technikát, csak három dolgot gyorsan mondom, az egyik a Forma 1-et mondtad, hogy hát ott látszik a rajtnál, ugye, hogy a reakcióidő, hogy ott aztán ezred, nem tudom, milliómod másodperc látszik, hogy kinek mennyi. A másik az, hogy a fiatalok meg az osztott figyelem. Azt mondod, osztott figyelem. A fiatalok jók ebben, a legújabb generáció, ugye, hogy ők azt mondják, hogy a megosztott figyelmet ők sokkal jobban tudják gyakorolni. Nem a koruk miatt, hanem mert más lehet, hogy gépezik, lehet, hogy tele, nem tudom, mit csinál, de még 6 dologra tud figyelni. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy ők jobban vezetnek-e emiatt, pont emiatt, ezt nem tudom, már meg lehet-e ítélni, vagy erre van-e tapasztalatod. De mondd akkor a technikát arra, hogy tartod magad
éppen? Mindenkinél más. Én alapvetően azt szoktam, hogy egyrészt az autóban nem csinálnak túl nagy meleget, hanem akkor inkább picit visszaütöm magát az utas cellát annak érdekében, hogy hűvösebb legyen, egy kicsit hidegebb, ami az embert ébren tartja, akár még azt is, hogy egy kicsit az arcom irányába.
Mert meg az lepesze, jöjjön be a levegő. Igen,
kiszellőztetek, az mindenképpen nagyon fontos, ugye, hogy friss levegő legyen a járműben, hiszen az elhasznált levegő az szintén negatívan befolyásolja. És amikor azt érzem, hogy valami nem oké, akkor megállok, egy kicsit kiszállok, megmozgatom magam, körbefutom az autót, nyomok egy-kettő fekvőtámaszt, vagy legalábbis megmozgatom karomlábam, egy-két guggolásat, hogy a véráram elindul, hiszen az sem mindegy, hogy mennyire aktív a test, és mennyire vagyok felkészülve adott szituációkra. Megmozgatom magam, kizökkenek egy kicsit, utána ülök vissza. Nagyon érdekes dolog egyébként, amikor már az ember úgy érzi, hogy picit valami már nem komfortos, és ugye ezáltal a reakcióidőm is csökkenhet, akkor egy picit üléspozíciót vált az ember, jobban betolja magát az ülésbe, még merevebben állítja egy kicsit a háttámlát, tehát az attól függ, hogy a monotonitásnak milyen szakaszában vagyok, vagy mennyire messzire utazom el. Megint más, hogy autópályás haladás, mint mondjuk egy hegyi szerpentinen, ahol nem tudod, ahol tulajdonképpen ez a figyelem fenntartás a külső ingerek miatt ugye állandóan megjelenik, és ha szükséges egyébként, akkor ha nem is mikroalvásnak, de egy rövid idejű alvás, megállok és egy 20 perc alvás az autóban, ami nem feltétlenül kényelmes, de nagyon-nagyon hasznos tud lenni, az újra biztosítja azt, hogy hosszú távon újra tud az ember egy stabilabb közlekedést elérni, és hát ugye a társ. ahogy te is említetted, egy beszélgetés, egy figyelemfenntartás, illetőleg neki jelzése, hogy figyelj, most már biztos, hogy félreállunk, és most már biztos, hogy vagy iszunk egy kávét,
látom,
vagy
húzod befelé, vagy húzodsz lefelé.
Így van, ez szintén van, és a zene nagyon kettős egyébként, ahogy nagyon. Te mondtad. Van, akire úgy hat, és a zene
meg hogy milyen zene, meg hogy milyen zene.
Egészen pontosan, és vannak azok a zenék, amelyek tulajdonképpen még ezt melankolikusan elnyomják az embert, és a fáradtsági görbét még jobban előrehozzák, és vannak természetesen, ami egy picit jobban ébren tart, de ezek mind nem garanciák igazán, de a pihentség az, ami egy meghatározó szempont ebből, de ezt lehet fejleszteni a reakcióidőt is, lehet fejleszteni különböző gyakorlatokkal, ugye a fiatalokat említetted, a fiatalok nagyon sok technikai eszközt használnak, amelynél nagyon releváns és nagyon meghatározó a reflex és az aktivitás, hogy mennyire gyorsan reagálnak adott helyzetekre, vagy adott programban adott esetben, és lehet fejleszteni különböző szimulációkkal és tudatossággal természetesen.
Azért ez a reakció, de ez egy adottság is, és annyi tényező befolyásolja, hát amiről most már 10-12 percet beszélsz, az mind tulajdonképpen egy-egy tényező. A szemültött az is, hogy ne egy nehéz vacsora után indulj el egy ilyen 500 kilométeres esti szakaszra, ami teljesen mondta. Tehát annyi minden befolyásolja. Rockzene, persze, a hangos rockzene az fölpesdít, igen, de ugyanakkor meg gyorsabb sebességre ösztönöz, azt gondolom, ezt biztos voltak erre millió kutatás, hogy mi a zene az optimális, vagy te mit szeretsz, és éppen hogy hat rá. Tehát annyiféle dolog, hogy annak a partnernek, aki ott melletted ül, az éppen milyen témával fölélénkít, vagy éppen elálmosít, milyen a hangja, monoton, zsongó, és akkor utána azért alszom be, tehát annyiféle dolog. Amikor te valakivel tréningezel, valaki tréningezel, akkor érdemes ilyenkor neked az elején, egy kapcsolat elején fölmérni az ő reakció képességét, hogy ő mennyire jól reagál bizonyos szituációkra?
Igen, abszolút így van. Sőt, ugye amikor még például tréninget hirdetünk, akkor megszoktuk azt jelölni, hogy pihenten érkezzenek a tréningre, hiszen egy fokozott igénybevétel van, ahol ugye járművel kell egy jó együttműködést eszközölni, és a fáradtság ugye ezt negatívan befolyásolja, mind a képzés értékét csökkenti, mind pedig azt amit elérni kívánunk célt, hogy jobb járműkezelő legyen valaki, vagy tudatosabb járműkezelő legyen, ezek az értékek torzulhatnak.
Azt hogy demonstrálod, hogy a reakcióidő mennyire fontos egy vészhelyzetben? Biztos erre többféle lehetőség van, vagy eszköz van.
Alapvetően ugye a vészhelyzeti szituációkat generálunk tampáján, ugye terelőkúpok között különböző gyakorlatokat szimulálva, illetőleg hanginformációkat adva rádión keresztül, és ezeket a szituációkat megnézzük. Ha így mondhatok egy nagyon érdekes példát, csináltam egy olyat, hogy két autó egymás mellett elindul, az egyikben van rádió, a másikban nincs. És az volt a feladat, hogy a hátul haladó kellő távolságra, tehát egy 2-3 méteres oldaltávolsággal, adott 80-90-100 km/h felgyorsulva, csak adok egy fékjelet annak az a járműnek, amelyiknél rádió van, hogy vészfék, és tudja a másik oldal is, hogy vészfékezés lesz valamikor, mennyi idővel reagál, hogyan reagál rá, és hogy mit néz egyébként. És nagyon érdekes, hogy mennyire előre csúszik, előre szalad a hátul lévő jármű, mert ugye reagál a hangutasításra, reakció ideje irreleváns ebben az esetben a rádiót hallgatónak, ő ráugrik a fékre, és megrúgja az autót. Ugye a karosszéria mozgásából, esetleg a tükörkontrollból a mögötte lévő már látja, hogy történik valami, ő arra reagál már, hogy valami történt, tehát már ott elindult a beavatkozás, fizikai beavatkozás, ő még akkor csak reagál rá, onnantól kezdi meg, és karosszéria szekténtől, autók történő eltéréstől függően 8-15 méterrel is előrébb mehet, egyébként hátul haladó jármű, mert hogy az, amit reagálni tud, tehát a maga az esemény jelzése, és erre a reakciója teljesen más, mint annak, aki ezt aktívan látja. Ezért is nehéz például, amikor megközelítési jelzésű járművek együtt haladnak, akkor azért kell fokozottan képeznünk a kollégánkat, mert ők azért nagyon komolyan alkalmazkodnak egymáshoz, nagyon figyelnek egymásra, és a közlekedőkre, hiszen a közúti közlekedésben azért nagyon sok mindenkire kell ebben egy időben figyelni.
Ha nem maragszol, szóval kezdem megint elterelnének személyes élménnyel, és lehet, hogy ez óriási butaság, de majd akkor nézők, hallgatók, de legfőképpen te majd elmondod, hogy nem így van. Ez a szimuláció is végül arra is szolgál, hogy amikor én nagy sebességgel haladok egy-egy autó mögött, ha annak felvillan a féklámpája, akkor az én reakcióidőm az milyen. Ugye, tehát akkor ez a követési távolság, az én sebességem, reakció, ez mind összead, útviszonyok, oké. Optimálisan kell ezt megválasztani, ne szaladjak be. Egyre gyakrabban látom azt, hogy állandó sebességnél, akár gyorsításnál is fölvillan a féklámpa. És ez egy bolond helyzetet teremt annak, aki mondjuk sötétben mögötte halad. És én úgy vettem ezt észre, és itt van a, talán a buktató, hogy ezek az elektromos autóknál valószínűleg beindul valamilyen mechanizmus, de ezt csak én gondolom. Én azt látom, hogy a zöldrendszámos autóknál egyre gyakrabban érzem, az tegnap vagy telpelt volt, én mentem mögötte, állandó sebesség, és így is villogott a féklámpa. Szakaszosan.
Az elektromos járművek elektronikus rendszerét nem vagyok teljesen tisztában. Azt viszont tudni kell, hogy ezek a járművek, ugye, mivel elektromos jármű, még gázelvételnél, ugye akkora drasztikus rasszulást ér el, amit egyébként egy benzines vagy dízel meghajtású jármű nem tud. Tehát olyan úgy megfogja tulajdonképpen a járművet mozgásába, hogy ez a külső információt adnia kell. Tehát abban a pillanatban, hogy én elemelem mondjuk egy elektromos járműnél a gázt egy gyorsító szakaszban, mert
az már fékjelzést ad nekem mögötte.
Egy fékjelzést,
egyébként nem ehhez vagyok szocializálva, hiszen valaki elveszi a gázt, nem fékezett, minek fékezett, semmi, nyílt úton megyünk, csak elvette, de abban a pillanatban ég. És az iszonyú zavaró hátul, főleg, hogyha hosszan mész egy olyan autó után, aki gépcsőzet után, aki vagy rosszul vezet, vagy ilyen a jármű, de ez mindenképpen egy változás, én azt gondolom.
Így van, tehát azért, hogy is, ugye korábban beszéltünk ezeket a technológiai változásokról, ahogyan ezek a járművek mondjuk le tudnak lassítani egy gázelvételre, vagy egy gázelkapásra, lekapom a lábam egy pedálról mondjuk egy nagyobb sebességnél, akkora rassulása van, hogy ezt muszáj fékkel jelezni. Ugye van a vészfékezés asszisztens, ugye beszéltünk az aktív biztonsági rendszereknél, a vészfékezés asszisztens, ugye nem elég, hogy az autót megállásig fékezés ugye drasztikus, hanem hogy a külső ingereknél vészvillogót kapcsol, meg ugye a féklámpát aktiválja, hogy pont azért, hogy minél jobban látszódjon az, hogy ott történik valami. Ugye ez a technológiai fejlődés az elektromos járműveknél, vagy elektromos hajtással is rendelkező járműveknél, ez nagyon látható, hogy muszáj egy külső jelzést adni. Ezeknek lehet ilyen hibái, és azt sem szabad elfelejteni, hogy az emberi tényező is bejön, hiszen egy nagyobb gázadásra megijedek. Nem csak lekapom a lábam, hanem még akár rá is lépek a fékre, hogy az sok.
Korrigálom.
Igen, így van, így van. Én láttam azt nagyon sok esetben, hogy az emberek nagy élményként élik meg, hogy egy adott járműnek ők a vezetői, ugyanakkor nem biztos, hogy tartott vezetés technikailag, hogy azt a járművet jól kezelje, biztonságosan kezelje, vagy ismerje annak azokat a specialitásait, ami miatt neki kell változtatni a járműkezési szokásrendszerén.
Hát oda értünk most vissza, amikor azt mondtuk, hogy átülsz egy mondjuk egy elektromos autóba, nem tudod a csínyát, bínyát, ez teljesen új élmény, és lehet, hogy ő megy előttem a Váci úton, vagy a Szentendre úton, és állandóan így fog menni, és lehet, hogy hetekig, mert mire ezt az egész új szituációt megszokja, az sokkal hosszabb idő, mint egy másik benzinesből, egy dízelbe átülni.
Így van, korábban például a kiemelt szegmensű márkáknál, a sportautóknál úgy vásárolhat egy ilyen autót, hogy meg kellett mutatnod a múltadat, illetőleg megvetted az autót, és egy vezetéstechnikai tréning után vihented ki közútra. Ezek 4-500-600 lóerős autók voltak. Most 4-500-600 lóerős autókat vásárolunk elektromos meghajtással, bemegyünk, nem kérdeznek semmit, kifizeted, beülsz és eljössz.
Benne is van a hírekben, hogy törik össze ezeket a sportautókat, egyébként elég gyakran itt a
belvárosban. Ugye ott a hajtásspecialitások is vannak, ugye nem mindegy, hogy milyen, ugye az elektromos hajtású járműveknél már sokkal-sokkal több az elektronikán beavatkozik, hogy a járműkezelőt segítse, de ugyanakkor azért az erő és az energia az ott van ezekben a járművekben, ezekhez meg kell tanulni. Ezért szoktuk azt mondani, hogy nagyon-nagyon fontos, és a vezetéstechnika az nem azért fontos, mert hogy a tréner pénzt akar keresni, vagy a tréner mert szeretni mondani, hogy mennyire vagy jó, vagy mennyire rossz, hanem azért, hogy te és a járműved együtt fejlődjetek, te jobban ismerd meg az autódat, és ezáltal jobban tudsz rá vigyázni. És ez nem a tréner számára érték, hanem az, aki elmegy, mert az állagóváshoz hozzájárul, a saját magam és a járművem jobb ismeretéhez, ezáltal biztonságosabban közlekedek a mindennapokban, a forgalomban, és fejlődök hozzá. És ez nagyon fontos, és egy vezetéstechnikai tréning során a reakció idő is egy meghatározóvá válik, sokkal koncentráltabb lesz az ember, és jobban felismeri azokat a szituációkat, amelyeket figyelni kell, és ezáltal sokkal intenzívebben tud figyelni arra, hogy mire kell reagálni, és így tud például a reakcióidője fejlődni.
Mert egyszer megkérlek, hogy mérd meg a reakcióidőmet. Nagyon szépen köszönöm közlekedés apróban, Hoffer Zsolt, aki vezetéstechnikai vezető, instruktor, köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.